Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos. Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Hello. Fegyver van a...
Ssss, halkan! Ez a csendes kocsi. Itt nincs helyük a lármás lurkóknak.
Fegyverem van.
Sziasztok! Ez a 2020 filmodüsszeja Oxival és Dáviddal. Ezúttal egy már nyár közepén bemutatott filmet fogunk elemezni, egy gyilkos járatot, Bullet Train-t, aminek... Hát nagy reményekkel ültünk elébe, ahogy Oxi mondta nekem az előbb, mielőtt benyomtam a felvétel gombot, de ott van valami de, ugye? Vagy nem?
Hát igen, ugye, mert szerintem mind a ketten, elmondhatjuk, hogy mind a ketten Brad Pitt rajongók vagyunk, és hát nem az, hogy Brad Pitten nőttünk fel, én legalábbis együtt nőttem fel vele, mert nagyjából egyidős vagyok, ez a remény, hogy még nézhetek ki majd egyszer, hogyha lesz hajbeültetés, meg porcelánfogvásárlás, meg izmozás, meg minden. De a viccet félretéve, bár nem volt erős vicc, a lényeg, hogy én azt vettem észre, hogy amikor így megöregszenek a színészek, és tudjuk, hogy Brad Pitt nemrég jelentette be, hogy hát részéről ennyi lett volna a filmipar, akkor elkezdik a híres akciósztárokat néha így betenni, és ez például Bruce Willisnél is megtörtént akár, ilyen vígjátékkal elegyített akciófilmbe, és van, amelyik nem sikerül annyira jól, van, amelyik kifejezetten kínos lesz. A gyilkos járat az egy igazi ilyen amerikai családi mozivá degradálódott szerintem, mert nem, tehát Brad Pitt-től azt várjuk, hogy ilyen nagyon durva legyen az egész, és ő most így elkezdett viccelni a pofoszkodással, a gyilkolászással, és hát nem sült el annyira. Te nem tudom, mennyire csapott meg téged ez az egész.
Hát próbálok ilyen gonzó módra belehelyezkedni, hogy nekem ez milyen élmény volt. Igazából nyár közepén nagyon hiányzott valamilyen film, és olyan színes-szagos dolognak tűnt, és én azt hiszem egy balatoni siófoki moziba ültem be, ami nem volt kellően lehűtve, de simán azt mondtam, hogy majd a film lehűt, mert hogy ez egy ilyen nyári szórakozós mozi, ahol az agyadat valószínűleg ki kell kapcsolni, és hát számítottam pár intellektuális poénra, jó verekedésekre, igazából egy popcorn mozira, ami valami keverék az ázsiai filmiparnak és az amerikainak. És ezt nagyjából meg is kaptam, csak igazából az a fajta finomság hiányzott belőle, ami egy jó rendező vagy egy jó forgatókönyvíró sajátja, hogy érzi a poénok közt is a különbséget, hogy valamelyik gyermeteg és ostoba, valamelyik intelligens. És ez a David Leitch, azt hiszem így ejtik, ez már régóta bögyönben van ez a csávó, mert igazából ez egy kaszkadőr. És nem is az a baj, hogy a kaszkadőrök nem tudnak rendezni, lehet, hogy valamelyik tud, ő szerintem nem. Tehát ez már kiderült az atomszőkénél is, hogy atomszar volt, tehát ilyen humortalan zúzás, tehát az akciójelenet jó, de az is egy kicsit túl van tolva, tehát realitáshoz nincs köze. Színes, persze jól van világítva, jól van fényképezve, oké. Okay. De már John Wicknél elindult ez, hogy nem filmeket nézünk, hanem ilyen videó, erőszak videó klippeket, és itt tényleg az van, hogy nagyon akarnak jó fejek, viccesek lenni. Csak hogy a Guy Ritchie-nek, vagy a Tarantinónak ez megvan az intelligenciája, elolvastak könyveket, rengeteg filmet láttak, és van honnan meríteni. Ennek a csókának nincs honnan meríteni, az izomból tud meríteni, de az meg nem elég ruganyos. Tehát, hogy az a bajom, hogy lehetne ez a film jó, de nem az.
Igen, itt a csatlakoznék ahhoz, hogy valójában voltak olyan, meg vannak olyan felmenők, ugye rögtön akkor a nagy mágust, akit mind a ketten szinte nagyon kedvünk, a Tarantino, lehet-e idézni, hiszen ebben a filmben is megjelenik az a modul, ha szabad ezt így mondani, amit Tarantino marha sokat alkalmaz, hogy a végletekig húzza a feszültséget azzal, hogy a történet szempontjából teljesen jelentéktelen, sokszor egészen blödli párbeszédeket ragaszt be olyan helyekre, ahol már azt várnád, hogy most azért már dördüljön el az a revolver, vagy csapjanak oda azzal a karddal, de nem, valami teljesen ilyen gyermeteg, infantilis témát, ugye itt az egyik ilyen mozdonyos mese, a Thomas a gőzmozdony című mesének a állandóan visszaidézését, majd az egyik csávó, és ezzel kapcsolatban lesz egy kritikai észrevételem, állandóan beidézi, hogy ő az szerint értelmezi a világot, az embereket úgy kategorizálja, ahogy a Thomas a gőzmozdony című mesébe, ami állítólag a gyerekeknek nagy kedvence Magyarországon is, ez leképezhető. De nem jó, nem olyan, mint Tarantinónál, amit megszoktunk ugye már a kutyaszorítóban tól kezdve, és hát végig vonul a tarantinói életművön. Itt ebből nem lesz semmi, és ez is elveszi azt az élét.
Tovább menjek, ez pontosan a Tarantino ponyvaregényének, a Julesnek és a Vincentnek a rágógumi változata. Tehát ezek nem a Bibliából idéznek, vagy nem is a Bibliára hasonlító Tarantino által megírt parafrázisról beszélnek, hanem tényleg a gőzmozdonyról, és körülbelül az intelligencia szint is így alakult. Tehát, hogy egy
bibliai
diskurzusból, igen, mész át a 5 éveseknek készült meséig, és annak a szintjére van ez ugye lerántva. És egyszerűen a humorosnak szánt párbeszéd egyáltalán nem vicces, vagy nagyon kis mosoly tudott csak az arcomra csalni.
És azt mondaná, akkor leplezzük le az egészet, ugye, és nézem gyorsan a listából, hogy tényleg, hát azon kívül, hogy Citrom, ja igen, nincs is más neve, tehát két ilyen bérgyilkos, egy nagyon szadista párosról van szó, a bérgyilkos szakmában ikrek a fedőnevük, a becenevük, de azon belül most kitalálták, hogy ők a Citrom és a Mandarin, és a Citromnak a mániája. Egyébként itt Esztergomban van egy gitáros, akit nagy tisztelet övez, és hát Citrom a beceneve, de hát ez egy másik műfaj, egy rock blues gitáros, és ugye lelepleződik ez az egész olyan szempontból, hogy az Agymenők című televíziós sorozatban Sheldon Cooper már kimaxolta a vonatfétisizmust, és fantasztikusan adja elő az adott színész, aki a Sheldon Coopert megformázza, Jim Parsons, ha jól tudom, vagy Parsons, elnézést, és hogy itt úgy, minimum úgy kell csinálni, mint egy Sheldon Cooper. Tehát annyira bele kell menni a vonatmániába, és akkor rendben vagyunk. Tehát a ponyvaregényben is, amit ugye említettél, ott is ugye a bérgyilkos, az megszállottan idézi az Ezékiel könyvét, természetesen rosszul, de látható, hogy ott megfordul a dolog, mert nagyon őrült emberek nagyon komoly dolgot idéznek. Itt pedig nagyon őrült emberek gagyi, gyermeteg, infantilis hülyeségekkel hozakodnak elő. Oh my God!
Igen, de azért mondjunk jót is. Tehát, hogy tök jó a Brad Pittet egy ilyen, nem azt mondom, hogy hülyeségben látni, mert ez lehetne tényleg korszakalkotó hülyeség, mert mégiscsak egy ázsiai stílust ilyen jól megcsinálni, tehát akár harcművészetileg is, ami ugye ebben a filmben van, az mindenképp az előnyét szolgálja, akár a világítása, ez a neonos őrült hangulat, és jók ezek jó ez a kavalkád, csak éppen, még csak azt a mélységet sem súrolja, amit mondjuk egy Robert Rodriguez felállít egy Desperado-ba, hogy bejön mondjuk egy ilyen Danny Trejo által alakított késes, ugye ez még nem a Machete, és legalább van valami félelemérzetet, hogy ez a csávó, ez valami csúnyát fog csinálni. Itt ezek a srácok bármit csinálnak, az egy dupla idézetbe van téve, tehát hogyha flashbackelünk, akkor is olyan flashbackek jönnek elő, hogy a kocsi 4-et bukfencezett, óriási nagyot robbant, tehát teljesen rajzfilmes. Nincs valóság alapja semminek Tarantinónál. Ugye van ez a két világ, egyrészt az a tarantinói világ, amiben a figurák léteznek, és azok a filmek, amiket ezek a figurák néznek. Tehát ők úgy határozták meg, hogy a ponyvaregény figurája valós élet figurái, Tarantino szerint, de amit ők néznek, az például a Kill Bill a moziban. Tehát az már a Tarantino mozi figurája, vagy mozi énje. Itt ez pedig, mintha ezeknek a másolatának a másolata lenne, és pont ezért nem komolyan vehető semmi. Nem tudod a halált komolyan venni, nem tudom, hogy mennyire vegyek komolyan egy új bérgyilkost, tudom, hogy a Brad Pitt túl fogja élni, nincs igazi félelem, mint mondjuk a Volt egyszer egy Hollywoodot nézed, ott a film felénél kétségeim voltak, hogy a Brad Pitt által alakított kaszkadőr, a Rick Dalton, az túl fogja élni a rendszeren történő inzultust a hippikkel. Mert volt egy olyan érzésem, hogy ott őt meggyilkolják ott azon a sötét farmon. Hát itt semmilyen izgalomra ne számítsunk.
Igen, a Nagy Benster azért tudja, és ugye már sokat beszéltünk a korábbi dolgairól Tarantinónak, ami itt ebben a filmben hiányzik az, hogy pont ez, amit mondasz, hogy tartsd kétségbe esésbe a nézőt. Vidd valami nagyon félelmetes szituációba. Ugye beszippant a film, és ott vagyok. Itt ugye valóban egy kicsit úgy, mint egy mangát nézzük, ezeket a japán kis fura. Ugye a japán egyébként, ezt mondhatjuk, erről sokat beszéltünk már a podcast adásokban, az európai vagy az amerikai embernek kicsit olyan, mintha egy ilyen vidámparkban lennél. Valójában tényleg ilyen az egész ország, de nagyon sok oldala van, de az egyik mindenképpen az, hogy van benne egy ilyen játékosság, amiben most már a 21. századi elektronika, digitális, virtuális világ is benne van. Ezzel teli van a film, és így van. A Brad Pitt az végtelenül aranyos, szerintem mindenki picit fölélegzett, amikor megnézte ezt a filmet, vagy vágyakozik arra, hogy meg fogja nézni, hogy hát ugye Brad Pitt nem vette ezt, csak nem vette már komolyan, hogy ő lelép és ott hagyja a filmipart, a filmművészetet, és igenis jól tartja magát, nagyon fit a srác, azért látszik rajta, hogy jóval 50 pluszos, tehát 60 felé tántorog. Eleve az a neve, mondjuk, hogy Katica, ez a Ladybug, ez valami vicces, most megnéztem, ez nekem ismerős.
Kemény.
És az, hogy tudod, kit hívtak Katicának egy magyar filmben, egy Schmassert, az Egy óra múlva itt vagyok című lángvincet magyar akció tévésorozatban, és ott volt egy nagyon ilyen szadista, ilyen bevertorú magyar klasszikusan mellékszereplő színész. Tehát a Katica az a magyaroknak, vagy ezt jelenti, vagy tényleg egy nagyon aranyos kis bogaracskát, és a Brad Pitt, illetve hát a főhős nem nagyon tud ezzel mit kezdeni. Ugye itt meg nem mondtuk el a tartalmat, gyorsan végigfutok pár mondatba rajta. Ugye neki meg kell szerezni egy olyan táskát, ami teli van lóvéval, és hát a különböző bandáknak, most nem részletezem, középpontjában, fókuszában áll ez a táska. Természetesen egy olyan shinkanzenen kell ezt végigvinni, ezt az akciótörténetet, ami 400 km/h száguld, ezt véletlenül tudom, mert láttam élőben ilyet. Az volt az ott poén, hogy már mindent lefotóztunk Japánba, és akkor mindig mondták, jó, de egyet soha az büdös életben nem fogsz tudni lefotózni, amikor éppen száguld a shinkansen és szemből. Tehát ezt nem lehet lefotózni. A magyar vonatokat bármikor, meg a világ minden, szinte minden vonatát, illetve még a franciáknál van egy nagyon komoly vonat. Úgyhogy ez egy ilyen vonatos film, volt már ilyen a száguldás gyilkosságokkal, imádtam Jane Wilderrel a főszerepben, tök ugyanaz volt még a vége is, amikor ugye a vonat vezetőjét vesztve maximális sebességen berobban egy állomás, és ott szétparmolja az állomást. Úgyhogy ez is...
Vagy a féktelenül, vagy a
ja, igen, bocsánat,
pénzvonat, igen. Vagy Ázsiában hát, ugye volt ez most nemrég ez az ázsiai akciófilm.
Láttunk már ilyet. De tényleg nagyon kidolgozottak a bunyók, azt úgy gondolkoztam ezen, hogy mit mondjunk, de hát inkább te mondjad, mert ez a te alkotói területed, hogy túl voltak-e csiszolva a karakterek, mert az tény és való, hogy mindenki nagyon meg volt ki volt dolgozva, de nem volt ez egy picit túl ilyen képregényesre véve, mindenki olyan, nem tudom, baltával faragták volna valahol, annak ellenére, hogy tudtuk jól, hogy ez egy szépen megdolgozott karakter. De olyan valójában primitív volt
Hogy visszaugorjunk egy pillanatra, ugye a vonat Busanbába, a Zombie Express Train to Busan volt 2016-ban a nagy koreai kultfilm, ami szintén ilyen száguldó vonaton játszódott, de Steven Seagal is próbálkozott ezzel, ugye a
száguldó erőd,
a száguldó erődbe, akkor a Tom Cruise ugye a Mission Impossible-be, az első részben Brian De Palma rendezésbe. Nagyon, nagyon sokan játszottak már ezzel, és itt tényleg, hogy pozitívakat is mondjunk, ez az ázsiai hangulat nagyon jól kiegészítette ezt a vonatos műfajt, és tényleg egyfajta új gumicukor keletkezett, tehát hogy nagyon perverz esteimen, hogyha véletlenül megy streamingem, lehet, hogy még életem során rá fogok kattintani, de tudni fogom, hogy ez egy gyenge film, és egy-egy jelenete viszont nagyon jól sikerült. Kezdem a egyik legjobb jelenettel, amiből következik az, amit kérdeztél, hogy melyik karakter van ugye jól csiszolva. Szerintem az Aaron Taylor Johnson figurája nem csak azért, mert jó színész, hanem ott egy picit megmozdult valami, mint a Brad Pitt esetében, ugye a Tangerine karakterről beszélek. Ugye ő a párja a Brian Tyree Henry-nek, aki a Lemont a citromot játsza. Ők ketten együtt erőltetettek, viszont külön azok a jelenetek, amikben Brad Pitt és Aaron Taylor Johnson játszik, azokban tényleg van valami. Például, amikor elkezdenek bunyózni a vonaton, és jön egy ilyen nem légiutas kísérő, hanem vonatutas kísérő, vagy hogy nem tudom, hogy hívják ezt, kalauznő. Kalauznő?
Hát stewardess, aki kiszolgál, csak pincér.
Ott is van stewardess?
Hát shinkanzon. Tegyük fel, most erőltessük. Hát pincér gyakorlatilag.
Akkor, akkor ez shinkanzen stewie nő megy át, és ezek úriember módjára abba hagyják egymás heréjének a fogdosását, meg szemgolyójának a megfordítását, és nagyon léhegnek, és hát közben vesznek a hölgytől egy vizet. De hát tudjuk, hogy Japánban egy víz, ezt el is mondják, hogy olyan $4 környékén van, és Brad Pitt ezt a vizet megissza, természetesen nincs nála pénz, ezért a csávótól kér kölcsön Aaron Taylor Johnson-tól, akivel verekedett, Tangerine-től, Katica Bogár, és miután megitte ezt a vizet, erőteljesen homlokon kúrja vele, tehát hogy egyszerűen annyira bunkó a jelenet, hogy ahelyett, hogy megköszönni, homlokon veri, és utána folytatódik tovább a verekedés. Aztán elérkezünk egy olyan pontra, ahol azt mondja a Katica figurája, aki ugye mindig békülni akar, meg kicsit a Buddha fele vezető úton halad, hogy ne hagyjuk abban, ne beszéljük ezt inkább meg. És a másik azt mondja, hogy szerintem ne, és akkor verik tovább egymást. Tehát vannak ilyen jól elhelyezett pillanatok ebben a filmben, és vannak nagyon kínos rajzfilmszerű dolgok.
Hát igen, hol van már Tyler Durden a Harcosok klubjából, aki ugye a kegyetlenséget, a folyamatos véres, már-már szadisztikus bunyózást a numero egyes alaptörvénynek tette meg, ugye a klub első szabálya és a második szabálya után, ki tudja, hanyadik tételben megfogalmazta ezt. Itt ugye minden vicces, kicsit hát nem akarom lezülleszteni erre a filmet, mert ennyit tényleg nem érdemel meg, de már ilyen Bud Spencer-es, ahol ugye alapvetően burlesk jeleneteket láttunk, de egy nagyon kellemes, kedves, és ott viszont bájos, nem gügye, de inkább ilyen bájos megoldásokban. Itt is már hasít e felé a dolog, és tényleg az, amit mondtál, hogy mindig kiszámítható, hogy persze a végén folyamatosan visszacsavarja a rendező, hogy az, akiről azt hittük, hogy meghalt, azon kiderült, hogy volt ilyen védő mellény, akkor akik...
Na de azt is, hogy a partin láttam valakit egy pillanatra, mert a pecsét gyűrűjének a belső részén volt egy monogram, tehát kb. Ilyen hülyességek, hogy lenéztem, és a salátástál mögött álló ember, akit egyébként nem láttam, de egy pillanatra oldalra néztem, láttam, és mindenről kiderül valami, csak ilyen teljesen hiteltelen, hihetetlen módon. Tehát nem tudom, hogy ez kinek van ettől a hajélménye.
Úgy próbálja megmenteni a rendező a szerinte ötletes fordulatokat, hogy teljesen életszerűtlen, tehát a film belső logikája, a történet szerinti belső logikája szerint is nem életszerű az, ahogy ugye a fordulat bekövetkezik, tehát a végén még mindig elütik azt a adott hölgyet, akit valami miatt hercegnek vagy kishercegnek neveznek a filmbe, és aztán ő is ugye ott mindenkit ki akar nyírni, tehát általában mindenki mindenkit ki akar nyírni, úgy kell elképzelni ezt a filmet, aki műsorunk alapján rá vágyódik, hogy ez az a film, ahol majdnem mindenki meg akar ölni mindenkit, de végül egy csomóan megmaradnak, és általában a jók. Egyébként ez nekem egy érdekes meglepetés volt, hogy nem mindenkinek kell odaveszni, és az igazi genyók azok tényleg, és hát a főgenyó is úgy végzi, ahogy ezt a rémálmainkban elképzeljük.
Hát igen, és a főgenyó az Michael Shannon, tehát egy hihetetlen jó színészt választottak. Ugye a Sam Mendes filmjében is grillírozott, ugye a mindjárt a Road to Perdition, vagy mi is a címe, a, nem tudom, emlékszel-e a Sam Mendes filmjére, amiben a DiCaprio és a Kate Winslet egy amerikai házaspárt játszott, és ugye elvágyódnak Európába, Párizsba. Nem jut eszembe a magyar címe, ha kis
segítesz. De sok filmben szerepel a mókus, tehát már sok.
De az, uh-huh. az egy remek alakítás volt, és egyébként utána a Boardwalk Empire-be is ő volt a felügyelő, vagy a vízérintésébe, tehát egy nagyon jó, és nem csak karakterszínész, de hát mégis általában valami sérült, vagy rossz fiút osztanak rá, de hát itt igazi manga képregény gonosz volt, tehát teljesen mindegy, hogy White Death-nek hívták, vagyis Fehér Halálnak, valójában egy ázsiai figura volt, és a filmet elég sok kritika érte, hogy miért nem forgattak több ázsiait ebbe a filmbe, mert mondjuk ott van Hiroyuki Sanada, aki híresebb, ott van ez az új, ez az Andrew Koji, vagy igen, azért a hölgyek és a férfiak között is volt egy-két ázsiai, de hogy a főszerepben egyáltalán nem. Legalább mondjuk a szerintem legalább a Michael Shannon és a Joey King figurája lehetett volna ázsiai ebben a filmben, de nyilvánvalóan a Ladybug is el tudott képzelni egy koreai színésszel, nyilván kevesebben nézték volna meg, és egyáltalán nem ez a baja, hogy amerikanizálták a gyilkos járatot, inkább az, hogy egyfajta, nem is tudom, mi talán ilyen korhatár besorolás miatt, vagy bármi miatt nem elég vagányak a szövegek, nem elég káromkodósak, tehát egy ilyen film adja magát, hogy sokkal jobb szövegek legyenek benne, legalább, mint a Gentlemanbe, vagy a Rock'n'Roll-ába, ez ahhoz képest nudli. A ritmusa az meg lenne, tehát folyamatosan történik valami, és egyébként, hogyha nem akarok nagyon, nem tudom, mélyre menni, csak úgy bömböl valami a háttérbe, annak este tényleg elmegy ez a film, vagy egy nyári szórakozásnak, csak vágyfülűbb szeműbb nézőknek szerintem ez a film nem lesz kielégítő, mert egy másolat másolhatát nézi.
Igen, itt meg a Michael Shannonhoz annyit, hogy ő egy orosz fickót alakít, aki nagyon keményen le tudta harcolni az egyik jakuza vezérnek a testőrségét talán, és akkor így vették be. Ugye itt a filmnek van egy ilyen szintén koppintás vonala, hogy folyamatosan, és most már nem mondom újra azokat a rendezőket, filmeket, amiket most már említettünk az adásban, állandóan ez a, úgy is mondhatnám, hogy szálelvarrás és előzmény mutatás kényszerbe szenvednek mostanában a filmrendezők, ebbe is rengeteg ilyen szálelvarró és előzmény mutogató sztori van, ugye a Family Guy-ban van ez, hogy mond valamit a főhős, és aztán utána ezt mindig megmutatják, hogy ez valójában hogy volt korábban, és itt is ez van, és ezt a fickót is, a Fehér Halált is úgy megtudjuk, hogy hát azért nem japán, mert ugye ő állítólag még talán KGB-s is volt, némi utalás akár Putyinra is, de hát most csak vicceltem. Igen, és a Fehér Halál fia, az meglepő módon baromira hasonlít Géci Dávidra, azt vettem észre. Nem tudom, Dávid, ezt észrevetted, hogy te nagyon hasonlítasz erre, vagyis fordítva? A Logan Lehman játsza.
Még nem mondta senki, de nagyon örülök, ha színészekre hasonlítok.
Ugyanaz.
Ja, az, akit kinyírnak az
igen, elején, de egy jóképű gyerek, tehát félreértés ne essék, tehát jó, és rövid szerepe van szegénynek, mert igen, hamar elpusztul. Hát ja.
Nem is tudom, hogy erről a filmről mélyebben, azon kívül mit lehet beszélni, például, hogy egy cameo, láthatóan árukapcsolás is van a moziba, ugyanis nyáron bemutattak egy Sandra Bullock filmet, amiben a Brad Pitt egy pici szerepben volt, talán nem cameo, hanem annál egyel nagyobb, de Channing Tatum is kameózik folyton ugye Brad Pittnél, vagy nem tudom, jól mondom, hát vagy nem, hát ugye abban Bullock és Channing Tatum játszott, és abban kameózott a Brad Pitt, de korábban a Deadpoolba is kameózott a Brad Pitt, mivel pont megég a láthatatlan ember, és akkor egy pillanatra bevágják, hogy ez valójában a Brad Pitt. Tehát itt Szerintem mindenkit, aki valamiben kameózott, amit ez a rendező rendezett, vagy játszott benne, azt így belepakolt ebbe a filmbe, és igazából így hemzsegnek benne úgy a nagyobb nevek, akik egy pillanatra láthatók.
Ryan Reynolds
a filmhez. Igen. Igen, tehát az a gond vele, hogy ugyanaz, mint a flashbackekkel, hogyha már egy rendező egy tisztességes flashbacket elhelyez a filmbe, az nálam ott kezdődik, hogy ponyvaregény aranyóra. Tehát, hogy az, annak legyen egy mitosza, az legyen felépítve, vagy ott van az a baj, így a filmcímek lehet, ugye, hogy így öregszik az agysejt, így kiugranak a címek. Ugye az a Fehér nyomon, vagy talán mi is volt a címe, amikor a Indián rezervátumban a havas sztoriba így bejön egy nagyon erős flashback, hogy a srácnak megerőszakolták a barátnőjét, és igazából nem tudott semmit tenni. És az egy nagyon súlyos flashback, tehát ott igazából egy film a filmben látunk, egy másik történet indul el, és ennek Tarantino a nagymestere, de egyébként Jarmusch is, meg több jó rendező van, aki egyszerűen félre tudja tenni, mint egy jó könyv, épp azt a fejezetet, amit olvasol, és behoz egy másik fejezetet, amit teljesen pontosan felépít, és utána egy alkotó elemként, mint egy széljegyzet van ott. És nem csak belekapunk valami hülyeségbe, ilyen flashback-eset játszunk, mert azt egyszerűen nem lehet komolyan venni, hanem rendesen ki van fejtve, hogy mi is történt. Szerintem itt kezdődik a jó flashback, ami ebben a filmben, a rágógumi műfajában nem tud érvényesülni.
Igen, hát ez pont ez volt a 70-es, 80-as években, azt hiszem inkább a 70-esben kitalálták, lement a Beatles hullám, a popzene szétáradt és fölhigult, és kitalálták ezt a chewing gum popzenét, rágógumi zenét, és aztán ebből lett a glitter flitter, szóval rengeteg gúny neve volt annak, hogy amikor valamit nagyon fölvizeznek, és az eredeti tuti tömény jó cuccanyag, az végül is egy ilyen kicsit silányabb termék lesz. Erre nem mondanám, hogy silány, azt viszont igen, hogy úgy próbált meg kultusz darabokhoz nyúlni, ha csak akár idézetként, ugye itt a farkas figurája is nagyon hasonlított arra, ahogy a Rodriguez és a Tarantino ugye ilyen spin-offokat csinált a Machete-ből, és hát még talán más filmekben visszaidéződik, volt egy ilyen takarítónős film, ahol ugye a Gecko fivéreket beidézték a Tarantinótól, de ott mindig
bírfagyasztó.
Igen, és mindig ütöttek ezek, mindig hatalmasat szólt, hogy úristen, tényleg, hát akkora nagy, de itt nem jön be, pedig nagyon oda tették magukat, tehát tényleg a Ryan Reynolds-tól kezdve, Sandra Bullock, mindenki ott volt, illetve ezek a nagyon komoly akcióarcok. Minden rendben, minden adott volt, erre szokták mondani talán, minden adott volt, hogy egy iszonyú jó akciófilm készüljön, és mégse. Hát láttunk hanyatlásokat, remélem, hogy Brad Pitt megint oda rak egy újabb harcosok klubját valakivel, nem tudom kivel.
Az előbb egyébként a Wind River-ről beszéltem, a gyilkos nyomorról, ami egy nagyon jó film, és ha tanítani kell akkor a flashback idézést, akkor mindenképp az a flashback, a filmes flashback, ami szerintem követendő. És igen, hát nagyon várunk valamit Brad Pitt-től, ami nehogy már így zárja a karrierjét, de nem fogja ő lezárni a karrierjét, csak inkább a produceri teendőire koncentrál, és lehet, hogy a DiCaprio-ról vesz példát, hogy inkább 4 évente játszik egy filmbe, de az meg van válogatva. Egyrészt, hogy milyen rendezővel, nyilván a DiCaprio-nál lehet látni, hogy Scorsese alatt ritkán adja, de minimum egy Nolan, vagy egy Tarantino, vagy egy Clint Eastwood, tehát hát azért a DiCaprio eléggé odafigyel, de hozzáteszem, hogy a Plan B nevű cége a Brad Pittnek azért figyelmet érdemel, tehát olyan produkciókat hoz létre, ami rendre szerepel ugye az Oscar jelöléseken. Mondjuk legutóbb neked nem annyira tetszett a Minari, azt is a Brad Pitt gyártotta, meg a 12 év rabszolgasságot, de ő inkább láthatóan már a producerkedés felé veszi az irányt, és a filmeket úgy kicsit háttérbe szorította. Szerintem pontozzunk. Én az IMDb-n 7,5-öt látok, ez mennyire reális szerinted?
Hát annyira, hogy én akkor nálam legyen egy 7-es, azért mert Brad Pitt, és tulajdonképpen semmi másért nem. Meg hát ugye Stolbuci a szinkronhangja, és hát Selmeci Roland után tényleg nem lehet másnak Stolbuci, és azért mégiscsak zseniális ez a kettős 7 pont.
Nálam 6. Akkor 6,5.
Ó, kemény vagy, csoki.
És nem maradt más hátra, mint leszállni erről a járatról, és elküldeni mindenkit a francba. Nem, valójában csak ezt az adást zárjuk egy ima szöveggel, ami úgy kezdődik, hogy megtaláltok minket, a www-t ne írjátok be, mert tök fölösleges, 2020filmodüsszeja.hu oldalon, és ezen kívül Oxi mondja a többit.
Tehát ha arra vagytok kíváncsiak, hogy hogy néz ki Géci Dávid, akkor nézzétek meg ezt a filmet, és akkor ott mozgóba láthatjátok. A fent említett honlapon pedig például fotó galériában mutatkozunk meg. Lehet, hogy valaki kíváncsi, hogy hogy néznek ki ezek a beszélő mókusok. Ilyen néven, hogy 2020 filmodüsszeja megtalálhatók vagyunk a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, természetesen a Facebookon és az Instagramon. Anyavállalati weboldalunk a könyvkultúra.kelló.hu. Itt van egy olyan rovat, hogy Bibliopod, erre kattintva az eddigi összes adásunkat visszahallgathatjátok, ahogy a fent említett csatornákon is. Aki hosszabban szeretne írni nekünk, azt tegye meg. Címünk 2020 filmodüsszeja@gmail.com.